Istennek igéjét a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasom, a 35. verstől egészen a 11. fejezetnek a 12. versig, majd pedig a 23-tól a fejezet végéig. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és a meghátrál nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit pedig a remél dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanú bizonságot a régiek. Hit által éltjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hit által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a füveny, amely megszámlálhatatlan. Hit által rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hit által rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első születteiket. Hit által keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősöké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőséges dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kaldérre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrülve, sínyülve azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megrendülünk, mikor olvassuk és halljuk a hithősök sorait, akik hitáltal miket tettek, hitáltal miken mentek keresztül, hitáltal miket vittél te az ő életükben véghez. Urunk Istenünk, hogyha ebbe belenézünk, akkor meglátjuk a magunk életében a hiányosságukat, mert óhatatlanul is kapcsolatokat keresünk, és most nagyon sokszor nem találunk. Nem tudjuk beletenni magunkat a hit által levők sorába. Nem tudjuk oda tenni magunkat Ábrahám mellé. Nem tudjuk azt a fajta bátorságot, már-már vakmerőséget és hit általiságot megélni, amit Ábrahám megélt a te szavadra. Vagy nem tudjuk megélni azt, amit Mózes megélt, hogy a te népeddel való együtt gyalázást vállalta inkább, mert többet számított számára a Krisztussal való közösség, mint az, hogy mi van rajta, milyen ruha, hogy szólítják, milyen életet él, milyen életszínvonalon él. Úrunk Istenünk, néha hiába találhatunk a hit általi cselekedeteinkben, hogy a hitünk mennyire válik apró pénzé, vagy apró pénzé vált a hősök életében, akik nem kimérték magukat. Uram, köszönjük, hogy mindig úgy állhatunk meg bűnbánattal előtted, hogy mi biztosak vagyunk a megbocsátásodban. Köszönjük, Krisztus, hogy te vagy az, aki a mi hiányosságainkat már akkor láttad, amikor te életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy már akkor te ezt tudtad, láttad is, ettől függetlenül magadhoz ölelsz bennünket, a mi hiányosságaink ellenére közel akarsz lenni hozzánk, és mégis nem akarsz így hagyni, és hát akarsz cselekedni bennünk. És mégis azt akarod, hogy hit által belépjünk a győztesek sorába, hogy hit által országokat győzünk le, hit által az ellenségeinket győzzük le, a félelmeinket győzzük le, hit által győzzük le mindazokat, akik ellenünk támadnak, és meg akarják akadályozni, hogy újra és újra átéljük, hogy te megújítasz, hogy te újjáformálsz, hogy te, aki elkezdted a jó munkát bennünk, te véghez viszed, mert te megígérted. Urunk, így áldunk és így magasztalunk téged. Így emeljük föl a te nevedet minden név fölé ebben a világban. És tesszük ezt hit által, tudván azt, hogy olyan sokan nem emelik föl a te nevedet, vagy kérdően, vagy haragosan, vagy megvetően néznek ránk. Mert mi itt azért jövünk össze, hogy a te nevedet fölemeljük minden név fölé. És azért jövünk össze, hogy mi meghalljuk mára is azt az üzenetet, amivel erősíteni akarsz bennünket, hogy ne csak itt, egymás között, hanem kint, a templom falain kívül is felemeljük a te nevedet minden név fölé. Mert nincsen nagyobb név a te nevednél. aki beváltotta az ígéretet, és a hithősök sorát, ahogy zárult az ige, nem akartad, hogy nélkülünk menjenek teljességre, hogy az idő közepén Krisztus keresztje és feltámadása ott áll, és ennek a csodája az, ami egybe fog bennünket. Igen, Urunk, kérünk, taníts ma. Taníts ma megújulni annak a hogyanját, annak a mikéntjét, annak a várakozását ad nekünk. Akarjunk megújulni benned. Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Habakuk próféta könyvéből olvasom. Habakuk próféta könyvének az első részét, majd a második résznek az első 4 versét. Fenyegető jövendőlés, Habakuk próféta látomása. Meddig kellnék kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kiátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Nézzétek a népeket, és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Lovai gyorsabbak a párducoknál és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. Mind erőszakos szándékkal jön, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. És csúfot őz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken. Sáncot emel a földből, és elfoglalja őket. Azután mást gondol, és tovább megy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti. Uram, ősidőktől fogva, te vagy az én szent Istenem. Nem fogunk meghalni. Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt. Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Szemed tiszta. Nem nézheti a rosszat. Nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Olyanná tetted az embert, mint a tengerhalait, mint a férget, amelynek nincs ura. Mindenkit kifog horoggal, hálójába terel, és kerítőhálójába gyűjt. Azután örülés vígad. Ezért áldoz hálójának, és töménez kerítőhálójának. Mert ezekkel szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet. Vajon örökké tart az, hogy kiveti hálóját, és gyilkolja a népeket kíméletlenül? Őrhelyemre állok. Odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést. Vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. A hosszú hétvége végén, vasárnaptól keddig, hála annak, hogy szabadságot kaptunk a gyülekezet előjáróitól, Marcsival elmentünk kirándulni, és az őrséget választottuk a kirándulás céljának. Az őrség vidéke, aki már járt ott, az biztosan tudja, hogy nagyon izgalmas vidék. Érdekes volt látni, hogy hogyan éltek ezek az emberek. Hogyan szövődött bele mindennapjaikba az, hogy ők a nyugati határon az őrállói az országnak, és ők a felelősek azért, hogy onnan ne történjék támadás. Ahogy a településeiket elrendezték, a település szerkezete is ennek az elvnek volt alárendelve. Nem megszokott utcák vannak, és házszámok és utcanevek, hanem különböző dombokra, mondjuk 6-8-10 ház csoport épült, ezeket szereknek hívják, és így rendeződött egy község. Teljesen ehhez, vagy ennek rendelték alá magukat az építkezésben. De érdekes volt látni, hogy az őrzés, meg az őrségállás, az nem csak az emberek, meg a településnek egy tulajdonsága, hanem ahogy megérkeztünk a szállásunkra, akkor már is üdvözölt bennünket egy őrt álló házi állat, a háziaknak az egyik szemefénye, egy kis aranyos macska. Úgy gondoltuk, ez nagyon kedves, aranyos, persze szép cica, de hát gondoltuk, hogy majd tisztes távolságot tartunk egymástól, ő neki van egy gazdája, mi pedig vendégek vagyunk, tehát ő is tiszteli, hogy mi pihenni jöttünk ide. És hát ez a macska, ez valamiért, lehet, hogy az előttünk levő vendégek is, vagy vendégek erre szoktatták rá, de őrt állt mindig a mi lábtörlőnk előtt. Olyannyira őrt állt mindig a lábtörlőnk előtt, hogy se ki, se be nem lehetett úgy elmenni, hogy ez a macska ne akart volna, hát inkább be, mint ki jönni, vagy menni. Rendszeresen ezzel volt küzdelmünk, hogy az őrségben őrt áll ez a macska, és nem tudunk tőle hát mozdulni. És az elején elkövettük azt a taktikai ballépést, látszik, hogy nem vagyunk jó őrtállók, vagy ilyen harcias emberek, hogy gondoltuk, úgy csaljuk ki, hogy egy pici rántott húst a szendvicsünkből neki odaadunk. Igen, ez volt gyakorlatilag az első és legnagyobb baklövés, amit ezzel a macskával kapcsolatban megtettünk, mert innentől kezdve aztán még inkább ott volt. És hát a háziaknak volt egy vizslájuk is, ez a csúcsa ennek a történetnek. Valamiért ő is úgy látta, hogy jó pestről jövő, vagy hát pesti balekok vagyunk, bocsánat, hogy így mondom, de vizsla átlátott rajtunk, és ő is odaszokott a láttörlőre, és olyannyira ez szokásukká vált, hogy nem tudták eldönteni, melyikük legyen előbb, úgyhogy az a kutyán a macska. Tehát nem egymás mellett, hanem a kutya, és rajta a macska. Így reggel így ébredtünk, így feküdtünk le. Hát az őrségben őrt állnak az állatok, figyelmeztetek mindenkit, aki arrafele megy rántott húst, ne vigyen magával. Őrséget állnak, és azt olvassuk Habakuk könyvében, hogy őrhelyére áll Habakuk. Őrhelyére áll, és figyel arra, hogy Isten mit felel az ő panaszára. Ahhoz, hogy elérkezzünk idáig, ahhoz látnunk kell az első résznek a gondolatvilágát. Ezért is olvastam föl. Mi volt a próféta panasza? Mire várt feleletet? Azt látjuk az első részben, így kezdődik, meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Meddig még? Miért nem? Az első négy versből azt látjuk, hogy valószínűleg a Júdában dúló igazságtalanságok háborítják őt fel, és ez a kérdés feszül benne. Mikor jössz el, Uram? Meddig hagyod még, hogy ez így legyen? Mikor jössz el a te büntetéseddel? Meddig? Mikor? Ezek az állandó kérdései. Júda társadalmi romlottságát és lelki hitehagyását látjuk. Habakuk ilyeneket ír, hogy erőszak, romlottság, nyomorúság és önkény, nincs igaz ítélet, megvesztegetéssel irányítják a peres ügyeket, akinek több pénze van, lefizeti a bíróságot, korrupt az igazságszolgáltatás. Az igazság érzete kiállt Habakuknak, meddig. És Isten válasza nagyon egyértelmű. Jön egy nép, amelyik a büntetés eszköze Júdán. Így olvassuk, nem is hinnék, hogyha elbeszélnék. És halljuk a Jeremiási prédikációs sorozatból, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, nem veszett el az ország. Nem is hinnék, hogyha elbeszélnék, hogy van egy nép, amit Isten a büntetés eszközéül készített. Elesik Júda Babilónia által. Milyen ez a nép, mit ír róla az ige? Kegyetlen, bejárja a földet, birtokba vesz hajlékokat, önmagának szab törvényt, gyors, erős, félelmetes, és olvassuk a végén, csúfot űz a leigázottakból, kineveti a hatalmasat és a vétkeset. És van egy apró, talán átslisszannal szemünk megjegyzés, ez a nép vétkes. Vétkes, mert a saját erejét isteníti. Ebben a dialógusban vagyunk benne, Habakuk panasza, és egyszer Isten válasza. Habakuk panaszkodik arról, hogy mi van Júdában, milyen igazságtalanság, és Isten válaszol, elkészítettem ezt a népet büntetésül. És erre újra Habakuk kér szó, újra őróla olvassunk a 12. verstől. Leírja, te az ítélet eszközévé tetted őt. Világos teológiai látása van Habakuknak a helyzetről. Isten büntetése, kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Tényleg jól látja, hogy miért van ez a nép. De másrészt, amit ezt utána leírja, utána felkiált. Uram, a te szemed tiszta, nem nézheted el a rosszat, nem nézheted el az elnyomást. Hogyan nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Azaz, újra panaszkodik Habakuk arról, hogy lehet, hogy egy ilyen vétkes nemzetet, egy ilyen bűnös nemzetet, egy ilyen önmagát dicsőítő nemzetet használ Isten az ő céljának az eléréséhez. És újra csak azt olvassuk a Habakuki monológ végén. Vajon örökké tartasz, hogy kiveti hálóját és gyilkolja a népeket kíméletlenül? A pogány királyokat szokták Mezopotámiában így ábrázolni, hogy egy kerítőhálóval és a halakat fogja be, szimbolizálva azt, hogy a népeket, ahogy leigázzák és elfoglalják. Örökké tart? Meddig tart, hogy kiveti a hálóját? Meddig tart rajtunk az ítélet? Ha itt tagoljuk tehát, két panasza van a prófétának. Az egyikre választ kap, a válasz az, hogy Júda bűnére a babiloni seregre, a babiloni nép a büntetés. De a másik panaszára, arra, hogy miért egy ilyen népet küldesz ránk, és meddig tart, amíg ő rajtunk van, erre a válasz, az a második rész elején kezdődik. De mielőtt ezt megnéznénk, tegyük fel a kérdést, hogy hogyan kapcsolódik ez a mai Isten tisztelethez. Hogyan kapcsolódik ez egy reformációra emlékező, annak a gondolatvilágát fölidéző Isten tisztelethez. Mert egyrészt azért vagyunk együtt, azt gondolom, hogy Isten dicsőítsük, hogy ő megtartja és megújítja az ő egyházát. Ez az egyik, amiért összejön Isten népe ilyenkor. Másrészt azért vagyunk együtt, hogy Habakuk történetét vizsgálva a reformáció gondolatkörének az egyik kérdésével foglalkozunk. Ami ugyanez, amit Habakuk is föltesz. Hogy mikor? Hogy miért nem jössz már? Hogy meddig még, hogy úgy érezzük, hogy reformáció nélkül vagyunk, hogy szárazföld vagyunk. Hogyha a 16. századi reformáción gondolkodom, akkor igazából nekem eszembe jut ez a kérdés, hogy miért akkor történt, amikor? Miért pont Luther Mártonéknál robban az a szikra akkorát, hogy aztán az olyan kihatással van, amilyennel van? És nyilván vannak ennek jó magyarázatai. Sok mindent el tudnánk talán mondani. Ez egyik ilyen valószínűleg az lenne, hogy a 15. század vége felé, második felében mennyire megnövekedett a Biblia kiadás. Hogy a Bibliát, azt a saját nyelvükön, vagy egyáltalán forgatni tudták a Bibliát. Egy afrikai professzortól hallottam, hogy ha ébredést várunk, akkor ha ő végignézi az egyház történetet, akkor ennek az egyik kulcsa szerinte az a Biblia, hogy a Biblia a kezekbe kerül és olvassák. Igen, valószínűleg ennek nagy igazsága van. De maga a reformáció utáni időszak a 16. század elején jelentkezett. Ezt a szót már használták 200 évvel korábban is, hogy reformáció. És mindenkiben ott volt az igény, hogy valami nem megy jól, és valamit változtatni kéne. Valahogy meg kellene újulni. Az biztos, hogy a kornak nagy volt az erkölcsi süllyedése. Ezt is szokták mondani, hogy amilyen mélyen volt már akkor az egyház, kellett, hogy jöjjön egy reformáció. De 300 évvel a reformáció előtt Clairvaux-i Bernát írja, hogy beszél arról, hogy bárcsak a lelkekért folyna akkora munka az egyházban, mint amekkora folyik az aranyért és az ezüstért. És ezt az 1200-es években írja. Igen, valószínűleg nagy volt az erkölcsi süllyedés. Egy-egy példát szeretnék csak mondani. Luther egy helyen azt írja, hogy 100 000 forintért sem adnám, hogy jártam Rómában, mert most attól kellene tartanom, hogy igazságtalan vagyok a pápával szemben. De Luther jár Rómában, és tudja, hogy nem igazságtalan, amit ott lát és tapasztal, az mind mélyen megrendíti. De volt olyan anglikán püspök, ha egy-egy nagyon rövid példát mondok, aki Angliában van a püspöksége név szerint, de ő mindig is Itáliában tartózkodott, soha föl nem kereste a saját körzetét, és igazából az angol uralkodó sem zavartatta magát, mert azt mondta, hogy legalább van jó diplomáciai kapcsolatom Itáliával. Vagy volt olyan bíboros, aki négy egyházközség plébánosa volt, 3 székesegyház kanonokja, egyébként orvos volt, de nem végzett el soha teológiát, nem volt egyébként lelkész. Pénzért árulták ezeket, mindezek mögött a pénz van, ezért is mondom, így is kapcsolódik Habakukhoz az anyagiak, és az, hogyan mozgatják a gondolkodásunkat. Ezekkel a gyülekezeti helyekkel, plébániákkal fizették meg a királynak való szolgálatait, akár egy orvosnak, az előbbi példa. Igen, a pénz és a korrupció áthatotta a reformáció idejét. De még azt gondolnánk, hogy ez az időszak ez egy vallástalan, és pont emiatt Istentől, vagy a vallásosságtól elforduló időszak volt. Aki látta a Luther című filmet, mindezek nyilván ismerősen Schengenek számára, vagy aki ismerős ezekben, a babonás népét viszont nagyon felerősödött. Nagyon megerősödött az, hogy mindezek mellett valahogy mégiscsak meg van valaki, vagy van valami, és hát intenzív volt az erekély tisztelete, és különböző babonaságok. Ezeket azért részleteztem ennyire, hogyha esetleg találunk párhuzamot Habakuk világával, vagy a mi világunkkal, az nem biztos, hogy véletlen. De miért akkor jött el? Miért utár idejében történt az, ami történt? Miért nem 100 évvel korábban, amikor az egyház is zsinatokat hívott össze azért, hogy történjen valami? És ezt az egész reformációkori kitekintést egyetlen egy példával szeretném zárni, egy firenzei bencés szerzetessel, Savonarolával, akit 1494-ben, tehát 23 évvel Luther fellépése előtt kivégeznek. Egyszerűen csak azért mágán égetik el, egyszerűen csak azért, mert sürgette, hogy az az erkölcstelen pápa, aki akkor uralkodik, ő helyett egy másik pápát kellene választani, üljön össze egy reformzsinat. Őt megégetik, eltelik 20 néhány év, és robban a reformáció. Miért? De azt gondolom, hogy jó, hogyha ellépünk a mi korunkig, és a magunk helyzetén gondolkodunk. Azt gondolom, hogy kétfajta véglet az, amiben szoktunk talán esni. Az egyik egyiket olyan példával illusztrálnám, egy ifjúsági szervezet tűzte ki céljául, hogy a magyar református ifjúságot ekkora és ekkora, kitűztek egy évszámot, ennyi és ennyi százalékát Krisztushoz térítik. A reformáció volt a gondolatukban benne, és úgy döntöttek, hogy egy konkrét időpontot lőnek be, mondjuk 2022, most mondtam valamit. akkorra ennyi és ennyi százalék meg kell, hogy térjen, Krisztusé kell, hogy legyen. És persze értjük, hogy ez, ennek van egy pozitív része, hogy legalább van egy cél előttünk, hogy miért megyünk, miért csináljuk ezt az egészet, de amivé át tud ezt csapni, hogy, hogy mi van, hogyha nem tér meg annyi ember 2003-ra. Mi van, hogyha az Isten nem olyan időpontokat és menetrendet tervezett el, amit mi elterveztünk. Hajlamosak vagyunk így beszabni. Vagy a 20. század elejé missziós mozgalmak azt tűzték ki célul, hogy egy generáció alatt az egész világ meghallja Krisztus örömhírét, és az egész világ keresztény lesz. Hogy mit hozott a 20. század, azt látjuk, nem azt hozta, hogy minden nép keresztény lett volna. Hatalmas pofon ezeknek az elképzeléseknek és missziói terveknek és reformációs gondolatoknak. A 20. század sok mindent hozott, csak nem a kereszténység megerősödését mondjuk Európában. És erre a másik évet azt gondolom, hogy az, hogy akkor nem is jön, akkor nem is tudjuk irányítani, és akkor ki vagyunk szolgáltatva, és nem is jön a reformáció. Azt gondolom, hogy érdekes Habakuk története, meg nagyon izgalmas Lutherék kora, és hogy miért akkor. És jó a mi világunk is, de egészen apró pénzre is válthatjuk a reformáció mikorját. Ugye a mi életünkben ez a kérdés hogy jön elő, hogy mikor? Mikor történik a változás a mi életünkben? Nem egyszer, nem kétszer hallottam férj és feleség kapcsolatában, mikor változik meg az a másik? Mikor változik meg végre? Mikor érti meg, hogy én nekem nem így jó, én ezt nem így szeretem, és meg kell, hogy változzon? Mikor jön el az, hogy ő megváltozik? Azt hiszem, hogy ha magunkban nézünk, látunk elvárásokat mások felé, hogy végre mikor fog megváltozni, mikor érti meg, hogy változásra van szüksége, reformációra most mondjuk így van szüksége, és az életének megújulás kell, mert sok negatív hatását a saját életünkön tapasztaljuk. Az az anyuka jut eszembe, aki a lányát állandóan azzal az elvárással traktálta, hogy mikor tudsz már gyorsabban döntést hozni. Olyan lassan, nem lehet kivárni. Bárhol elmentek együtt, anya és lánya, jól induló bevásárlás, ez nem tudom milyen, apuval soha nem jártam, anya és lánya, és mindig ebbe torkollott, hogy mikor, és mindig egy nagy feszültségben és duranásban. Érezzük, hogy valahol mindig sántít az a fajta reformáció iránti igényünk, hogy a másikat megváltoztassuk. Igen, hogyha őszinték vagyunk, akkor a magunk megváltozása néha az igazán nagy krízis kérdésünk, mivel szembesülünk. Néha mások szembesítenek vele, és azt talán nem esik jól, de néha magunk érezzük, hogy ez így már nem mehet tovább. Ilyenek a szilveszteri fogadalmak, hogy ez az alapja valószínűleg a szilveszteri fogadalmainknak, érezzük, hogy nem egészen jó ez így, nem jó kiisni mindig a munkahelyről, vagy nem jó, hogy a feleségemre keveset figyelek oda, jövőre több rózsát hiszek neki, vagy nem tudom, lehetne sorolni ezeket a többet tanulok az iskolában. Ez nekem mindig szilveszteri fontos fogadalom volt. Szóval, hogy a magunk megváltozása iránti törekvés, az bennünk van. De ennek is van egy másik véglete. Amikor találkozunk a kudarcainkkal, akkor kimondjuk azt, amit szintén sokszor hallom, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem tudok megváltozni. És a családi veszekedéseknek egy idő után ez a legjobb lezárása, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem fogok megváltozni. És akkor hát ezt most vagy elfogadja, és akkor elfogadta, vagy nem fogadja el, de mi nem változunk. Igen, néha végletek között csapongunk az egyházunkat illetően is, és az egyéni életünket illetően is. Nézzük meg, hogy mi Isten válasza Habakuk helyzetére. Először azt emellem ki nagyon röviden, hogy Habakuk a panasza után, amilyen intenzív volt a panaszkodásban, ugyanolyan intenzív a válasz meghallásában. Erről hallottunk Jeremiás kapcsán is, ezt csak nagyon zárójelesen jegyzem meg, de tényleg érdekli őt Isten válasza, hogy ebben a helyzetben Istennek milyen választ ad, ebben a reformáció iránti igényben Isten milyen konkrét választ akar adni most számára. És ezt jó ezt eltanulni, hogy akár a nemzetünk kérdései feszülnek bennünk, akár az egyéni életünk határai és reformáció iránti igényünk van bennünk. Mi Isten válasza? Egyen-egyenként kell valószínűleg végig küzdenünk, de Habakuk példája azt mutatja nekünk, hogy az Úr szólt is. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér és nem csal meg, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ez a válasz bevezetése. Mindaz, ami utána következik a második részben, az is a válasz fontos része. És erről is fogok néhány szót szólni. De hadd emeljem ki, hogy itt Isten 5-6 nagyon hasonló tartalmú mondatot, vagy részmondatot mond. Arról beszél, hogy ez mindenképpen meg fog történni. Írja föl, vésse föl. Hatszorosan hangsúlyossá teszi, hogy ez bekövetkezik. És miért kell ennyire hangsúlyossá tenni? Azért, mert utána arról beszél a második részben, hogy Babilón elbukik. Babilón el fog veszni. 5 jajmondásban, ha majd megnézzük otthon esetleg, 5 jajmondásban beszél Isten arról, hogy mi lesz Babilónia sorsa. Arról, aki sok népet kizsákmányol, olvassuk, azt kizsákmányolják. Jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől, házad gyalázatára vált, amit terveztél, önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél. És sorolja a sort ezeket a jajmondásokat, hogy ezek elérik Babilóniát. És azt gondolom, hogy értjük, hogy miért hangsúlyozza Isten ennyiszer, 6-szor, hogy ez be fog következni. Azért, mert abban a helyzetben, amelyben Habakuk van, abban a helyzetben ez több, mint hihetetlen, vagy több, mint lehetetlen. Hát most fog elérni bennünket ez a nép. Most tölti Isten az ő haragját rajtunk ezáltal a nép által. És arról azt írjam le, az legyen az utókornak, hogy te ezt a népet megítéled. Igen, a népe szabadítására kijön Isten, Babilónia pusztulásáról beszél, jaj lesz annak. És a kulcsverset, amit a reformáció korában is annyiszor, előbb az Újszövetségben Pál apostol, aztán a reformáció korában Luther Márton is felfedezett. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Hadd mondjam a Károli fordítást is. Íme felfuvalkodott, mármint Babilón. Íme felfuvalkodott, nem igaz az ő lelke, ő benne. De az igaz ember a hite által él. Igen, párhuzamba állítja Isten ebben a mondatban Babilóniát, a felfuvalkodottat, a magában bízót, a vétkeset, aki a saját fegyverét isteníti, a saját hálóját isteníti, és azt, aki a hite által él, azt, aki igaz, mert a hite által él. És hát mit jelent? Mit jelent ez, hogy az igaz ember a hite által él? Mit jelent ez Habakuk helyzetében? Azt gondolom, hogy azt jelenti az ő helyzetében, hogy hinni abban, hogy az Úristen dicsősége és az Úristen nagyobb, mint Babilónia. És valóban meg fog történni, és valóban utoléri a büntetés Babilóniát. A második versben olvasunk Isten dicsőségéről, mint amelyik nagyobb, mint Babilónia dicsősége. Igen, az élet oldalán azok vannak, és azok lesznek, akik ebben hisznek. Nem arra kapunk tehát választ Habakuk helyzetében, és hadd legyen ez a konklúzió, vagy ez a csúcs pont, hogy nem arra kapunk tehát választ, hogy mikor történik ez meg. Hát Isten erről nem beszél. Nem mondja el Isten az időt, hogy mikor fog megtörténni. De arról beszél hatszorosan, hangsúlyosan, hogy meg fog történni. És annak van élete, annak lesz élete, aki ebben a hitben él, aki az Istenben való bizalomban él, aki nem keres más isteneket, nem keres más utakat a veszedelem miatt, hanem aki az Úrban bízik, és megint visszacseng Jeremiás ige hirdetés két héttel ezelőttről, Habakuk Jeremiás kortársa is, azért is hallhatjuk az áthallásokat. Tehát, aki az Istenben bízik, aki überéveti a bizodalmát, az igaz, az ő hite által él. Nem a mikoron van tehát a hangsúly Isten felletében, hanem az, hogy eljön. És a mi feladatunk addig az, hogy várjuk. Ahogy a zsidókhoz írt levélben, a lekcióban olvastuk a hithősöket, és azt, ahogy ők megélték, hogy nem látták az ígéretek beteljesedését, nem látták azt, hogy hogyan lesz nagy nép Ábrahám, de ebben a hitben halt meg, és a hite által él. Mert aki elhiszi, hogy Babilóniánál nagyobb az Isten dicsősége, annak van élete. És ez Lutherék idejében is igazá vált. Igen, talán nagyobb egyház történészek még több indokot tudnának felsorolni, hogy miért akkor. De azt gondolom, hogy a várakozás, a könyörgés és a hit által való keresés gyümölcse lett a reformáció. Isten kijelentésének fényében arra vonatkozóan, hogy hogyan és mikor cselekszik, azt gondolom, hogy mindezek fényében népének türelmesen kell várnia, és hitből élnie, bízva az egyedüli Istenben. És egy nagyon rövid példával szeretném lezárni. Egy fiatal fiú van előttem, akit a szülei úgy nevelik, hogy agyon szeretik, körülveszik mindenféle túlszeretéssel, értjük ezt, nem kell ezt túlmagyaráznom, és gyakorlatilag a teljes életképtelenség felé sodorják ezt a 15 éves fiút, 115 kiló, nálam legalább két fejjel alacsonyabb, járásában, menésében már-már alig tudott menni, minden tekintetben életképtelenné nevelték ezt a fiút, és nem látták, hogy mit tesznek. Hogyan vált ennek a fiúnak az életében? Ezt szeretném elmondani igazzá, hogy ez igaz az ő hite által él, hogy kifakadt az élet keserűségén. Nem tudta megfogalmazni a szülei iránti feszültségét, de azt megfogalmazta, hogy meg akar halni. Nincs ennek az életnek értelme. Az ellenséges erők, azok elsöprik Babilónia, most ezt így mondom, elsöpri őt, nincs értelme az életének, ő elveti magát az életet. És mindezen közben, ahogy kifakadt, egy csendes percben tudta azt mondani, Uram Istenem, hogy ha vagy, akkor segíts rajtam. És mert egy picit belekapaszkodott az Istenbe való hitben, hit által Istenben, a reformáció elindult az életében, és elkezdett valahonnan kapott lelki erőt, Istentől kapott lelki erőt arra, hogy elkezdett súlyzózni, teljesen idegen számára, család számára, és adja le a kilókat, és tér vissza az életkedve, a halálból életre jutott, mint a bizalmát az Istenbe merte vetni. Az igaz ember a hite által él. Mikor jön el, nem tudjuk, de várhatjuk, kérhetjük, mert csak Istentől jön. a megújulás. Amen. Magunkat a Szent Lelked megújítását kérjük a mi egyéni életünkre. Azokra a helyekre, ahol megállt az élet, a reménysége, a mi számunkra, ahol lemondtunk magunkról, amit gondoljuk, hogy már teljesen a győzelme valami emberellenes erőnek, és mi belenyugodtunk ebbe. Kérünk, Urunk, hogy legyen hitünk benned, hadd éljünk a hitünk által, a hit által, a tőled kapott hit által, abban, hogy meg tudsz változtatni bennünket. Nem kell lemondanunk magunkról olyan területeken, melyekről talán már mások is lemondtak rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy semmi más nem változtatni bennünket. Nem fogadalma, meg ígéretek, hanem a te benned való hit. Hogy te tudsz úrrá lenni, és te győződ le végül minden emberellenes erőt. Nagyon kérünk azért, hogy újítsd meg a mi egyházunkat. Kérünk azokért a kritikus pontokért, ahol a te ítéleted van rajta. De a te ítéleted lehetne rajta. Akár az, hogy ma is igaz, hogy sokszor sokkal jobban érdekel bennünket, hogy érdekli az egyházat, az, hogy az arom is az ezüst merre van, merre vannak a javadalmak, merre vannak a biztos állások, merre van biztos hely és bebiztosítás, mint az, hogy emberek kiáltanak hozzád. Úgy is megkérünk az egyházunkat, hadd legyünk hit által élő emberek, akik nem mondják magukról, hogy ez már csak így marad az egyházban, ezen már semmilyen püspökváltás, vagy semmilyen megújulás nem segít. Urunk, tudjuk, hogy alapvetően nem emberi változások segítenek, felhasználod ezeket is. Mint a munkák, hogy várunk erre, hogy a te Szent Lelked újítsa meg az egyházunkat. És kérünk a nemzetünkért, kérünk a meggyötört lelkekért, azokért, akiknek semmi reménységük nincsen már, hogy valaha is emberi életet élnek. Mert annyira elhatalmasul az életükön a rombolás, a pusztítás, akár a saját bűneik miatti büntetések, amiket hordoznak magukban. Kérünk Szentlélek Isten, hogy szűrjél ilyen embereket, szűrjél ilyen csoportokat, családokat, közösségeket, és adj ez a nemzet reménységet, hitet talált nemzet benned. És kérünk, Urunk, közvetlen környezetünkért is, kérünk ezért a lakótelepét, kérünk azért, hogy itt is lássuk meg ennek a reménységét és ennek a valóságát, hogy nem kell, hogy minden így maradjon, ahogy van, amit a Szent Lelkedben bízhatunk. És te ezt kéred tőlünk. Nem feltétlenül, mert mikor akarsz választ, mikor lesz megújulás az embereknek ezen a lakótelepen, de azt mondod, hogy te adod ezt, senki más, és tőled várjuk, tőled kérjük, hozzád könyörögünk ezért. És kérünk azért a világért is, te látod merre fele, mert sokkal jobban menni, vagy ahogy a média beharangozza, te látod ennek az útját. Kérünk azért, hogy ne az arany is, ne az ezüst kérdés legyen a legnagyobb a világ számára, és ezért a küzdelemért életek emésztődjenek föl, nemzetek és országok jelüljenek fel birodalmak miatt, hanem hogy jön el a te Szent Lelked megújításának az ideje a világra, a világ ezen részére is. Köszönjük azt, ahol a kereszténység úgy ébred, úgy újul, úgy él, ahogy ezt csak a te Szent Lelked tudja munkálni. Kérünk, Urunk, hogy az legyünk hit által élünk, akik nem a mikorokra kérdeznek rá, hanem viselik kitartóan a küzdelmeket, hit által élnek. Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkinek.